Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a vendégem. Köszönöm, hogy itt van.
Szép jó napot mindenkinek.
Kezdjük az izraeli helyzettel. Most szó van egy újabb tűzszünetről, amelyet állítólag most a Hamas ajánlott föl. Egyáltalán hol tart ez? Megvalósulhat-e ez? És valóban a Hamas kérése?
Azt látni kell, hogy különösen Izraelen óriási a nyomás mind belföldön. Ugye a túszok, a még palesztin kézen lévő túszok hozzátartozói, illetve nagyon sok mérsékeltebb izraeli állampolgár, akiknek szintén sok az, a most már közel 20 ezer palesztin halott, azt mondja, hogy meg kéne állni. Lehet be is kéne fejezni, de legalább addig meg kéne állni, amíg azt a lassan már 2 millió éhező embert, aki Gázában van, valamilyen szinten el nem látják. És ennél jóval komolyabb Izraelen a nemzetközi nyomás. A nemzetközi nyomás ugye első pillanattól kezdve megvolt az arab világ felől, beleértve egyébként olyan mérsékeltebb Izraellel, ebben a viszonylatban nagyon furán hangzik, de már-már baráti politikát folytató országot, mint Egyiptom, vagy Jordánia, amelyeknek gyakorlatilag évtizedek óta arab-izraeli viszonyban kifejezetten normalizált kapcsolata van Izraellel. De Izraelt most már egyre komolyabb kritikák érik a nyugati részről is, ugye a hagyományos nyugati támogatók, beleértve az Amerikai Egyesült Államokat, különösen a radikális zsidó telepesek által a palesztinokkal szemben elkövetett bűncselekmények, területfoglalások miatt. Tehát Izrael körül a nemzetközi térben kezd elfogyni a levegő. Ugyanakkor a Hamas tényleg borzasztó szorult helyzetben van. Nem a legfelsőbb vezérkar, mert azok köszönik szépen Katarban, Isztambulban, meg egyéb csodálatos helyen dollármilliómosként élik az életüket, hanem a helyi vezetés, a helyi, tehát még a Gázában lévő parancsnokok, politikai vezetők, de szó szerint vadászik az izraeli haderő, tehát nekik mindenképpen kellene egy kis tűzszünet, hogy rendezzék a soraikat, és ezért cserébe hajlandók újabb túszt elengedni. Látni kell, hogy a most kiderült információk alapján valóban a Hamas vezetés kezdeményezte ezt a tárgyalást, de azt is látni kell, hogy a Mossad főigazgatója többször járt külföldön tárgyalni. Ugye a külügyminiszter nem mozdult ki Izraelből, ugyanakkor a Mossad egy nagyon-nagyon komoly szerv Izraelen belül, tehát ha az ő vezetője külföldi diplomatákkal, politikusokkal tárgyal, akkor az nem elsősorban hírszerzésről szól. Tehát Izrael is keresi a megoldást, mind a belső, mind a külső nyomás egyre nagyobb. Lassan egyébként mind a két félnek érdekében állna egy kis tűzszünet. Ezt viszont a katonák nem feltétlenül szeretnék, mert ugye a katonai vezetés Yoav Gallant védelminiszter mellett, ugye az aktív hivatásos katonák is azt mondják, hogy megint a Hamas rendezni tudja a sorait, megint újra tudja építeni a védelmi vonalait, megint a már felderített, de még meg nem semmisített alagutakból a megmaradt készleteit átviszi a helyre, amit Izrael még nem derített ki. Tehát itt több szempont ütközik egymással. De én úgy gondolom, hogy van reális esélye egy újabb tűzszünetnek, csak az a baj, hogy annak nincs reális esélye, hogy ez a tűzszünet egy-két napnál, vagy max. Egy hétnél tovább tartson.
Az érthető számomra, hogy a Hamasnak miért érdeke ez, és politikai szempontból értem azt is egyébként, hogy Izraelnek miért lehet érdeke egy tűzszünet, de hogyha pusztán szakmai szemmel nézzük, vagy mondjuk igen, katonai szemmel, akkor Izraelnek egy jelenlegi helyzetben, amikor gyakorlatilag ostromolja Gázát, és elég komoly előrehaladásban van, és majd tegye helyre, hogy éppen hol tart a gázai övezetnek az elfoglalása, ha egyáltalán így hívhatjuk ezt, érdeke most egy tűzszünet, hogy megálljanak?
Egy-két napos még egyébként nem feltétlenül olyan rosszul az izraeli haderőnek sem. Meg lehet erősíteni az eddig elfoglalt területeket, ki lehet építeni az utánpótlási vonalakat, ugye most már olyan felvételek is vannak, hogy izraeli területről is mennek segélyszállítmányok Gázába, tehát most már Izrael egyik legelismertebb virológusa is bemondta azt, és rögtön a Haaretzben kezdte, ami az egyik legnépszerűbb, legismertebb, legolvasottabb, úgy nyomtatott, mint internetes formátumú napilap, hogy olyan a helyzet Gázában, hogy ugye élelmiszerhiány van, ivóvízhiány van, szennyvizet isznak az emberek, legyengült a teljes palesztin lakosságnak az immunrendszere, bármikor berobbanhat valami nagyon durva járvány, és azt a járványt a fal nem fogja megfogni. tehát az a járvány át tud terjedni Izraelre is, tehát Izraelnek elemi érdeke, mondta a virológus, hogy ellássák a palesztinokat is, valamilyen szinten próbáljanak róluk gondoskodni. Tehát ebből a szempontból Izraelnek is jó jöhet. Ugye Izraelnek elsősorban diplomáciai szempontból jön jól, hogy mutassa, hogy ő tud gesztusokat tenni. Nyilván a katonák azt mondják, hogy most már fejezzük be. A nagy kérdés az, hogy hogy tudják befejezni, mert ugye az északi részen Gáza város körül folyamatosan szorul a gyűrű, de az egyre kisebb területre összenyomott palesztinok egyre keményebben védekeznek, tehát azért véletőleg valamilyen szinten növekedni fognak a veszteségek is. Délen, ugye Khan Yunis felé, ami ugye a Hamas jelenlegi parancsnoksága talán, bár gondolom már onnan is elmozogtak, onnan két irányban az izraeli páncélosékek már eljutottak a városig, de azt a területet, azt még jobban birtokba kell venni, és megint beépített területről van szó, utcai harcokról van szó, ahol azért az izraelieket sem védi 100%-ban a vastag páncélzatú technika, mert épületharchoz és egyebekhez ki kell onnan szállni.
Közben a nyomás része lehet az is, hogy hír volt pár nappal ezelőtt, hogy az izraeliek művelet közben 3 túszt is megöltek.
Ez sajnos, azt kell, hogy mondjam, a modern háborúknak egy teljesen természetes velejárója, sőt, minden háború természetes velejárója. A Blue on Blue, vagy Friendly Fire, tehát baráti tűz, az esetenként a teljes áldozat mennyiségnek, a veszteségnek akár a 15-20%-a is lehet, amit saját erők lőttek le. Ugye a modern harcmező borzasztó zűrzavaros, itt beépített területről van szó, romkupacok, füstölgő, romok mindenhol. Ugye a Hamas terroristái is beszélnek héberül. Több olyan incidensről került elő videófelvétel, meg több olyan beszámoló van, hogy szintén túsznak kiadva magukat, próbáltak a katonákhoz közel kerülni, kézigránáttal felfegyverezve, vagy robbanó mellénnyel. Városharcban pillanatokat alatt kell dönteni, és ott akkor az izraeli katonák rosszul döntöttek. De sajnos majdhogy nem természetes velejárója az ilyen típusú műveleteknek, amikor nem reguláris ellenség ellen harcolunk, ugye az izraelieken ott az egyenruha, ott a rendfokozati jelzés, ott a nemzeti azonosító, tehát ők katonák. A másik oldalon civil ruhába öltözött, hát terroristák, harcosok, szabadsághősök, ugye nézőpont kérdése ki, hogy nevezi őket, de ők irreguláris harcosok, azaz semmi nem különbözteti meg őket a civilektől, esetenként a fegyver sem, mert azt a ruhájuk alatt rejtve tárolják, és ebben az esetben bizony a katonáknak pillanatok alatt kell dönteni, valamiért akik ott voltak, úgy megvoltak róla győződőjük, biztos megint egy palesztin átverést látnak, és ennek alapján nyitottak tüzet. Nyilván ez borzasztó tragédia, de sajnos ez benne van az ilyen típusú hadműveletekben.
A gázai övezet elfoglalása, vagy ezek a hadműveletek tele vannak úgy tűnik meglepetésekkel, vagy, és akkor kíváncsi vagyok, hogy ön szerint ezek váratlan helyzetek-e. Például hír volt az, hogy egy klinika mellett robbanó szerkezeteket találtak, vagyis akkor majd erről is beszéljünk, hogy az egyik Hamas vezetőnél iszonyatos mennyiségű pénzt találtak felhalmozva. Hogyan látja ezeket?
Az első pillanattól kezdve nyilvánvaló volt, sőt, ez már gyakorlatilag több mint 10 éves történet, hogy a Hamas a számára fontos infrastruktúrát, tehát akár parancsnoki állásokat, akár lőszerraktárakat, akár rakétagyárakat, mert hogy az Izrael kilőtt rakéták egy jelentős részét helyben műtrágyából, meg körömlaklemosóból, meg bármilyen a polgár életben előforduló vegyszerekből és anyagokból vízvezetékcsövek gyártják, vagy akár a terroristák búvóhelyét, az szigorúan iskolák, mecsetek, menekültáborok, kórházak, víztisztító művek mellé vagy alá telepítik, hogy ezzel ugye növekedjen, gyönyörű szép katonai kifejezés, a másodlagos károkozás. Magyarán a Hamas élő pajzsként használja a palesztin civil lakosságot, ez egy bevált technika. Ezt csinálta Saddam Hussein is például 90-ben a nyugati túszokkal, amikor lerohant a Kuwaitot. Tehát ez egy bevált módszer, az, hogy kórházakban mit találnak, teljesen természetes. Arról nem is beszélve, hogy harci területről van szó. Tehát, hogyha egy terrorista sejtett egy egységet, megtámadnak és bemenekülnek a kórházba, akkor nem fogják letenni a bejáratnál a fegyvereiket. Tehát a nem is biztos, hogy ott volt eredetileg, de a hadműveletek folyamán oda visszaszorulhattak a terroristák, ott is lerakhatták. Ez megint a műveletek velejárója.
Az is normális, hogy ilyen felhalmozott vagyont találnak például? Mert civilként azt gondolnám, hogy ezeket a vagyonokat, itt ilyen bőröndök tele pénzzel, ezeket már mondjuk kimenekítették a Hamasznak a harcosai.
Tudni kell, hogy ez egy olyan terület, ahol azért az internetes pénzforgalom meg a hitelkártya az nem annyira bevett dolog. Tehát, hogy a készpénznek ezen a területen sokkal komolyabb szerepe. Mondok egy érdekes hasonlatot, hogy a Prigozsin puccs után több kis busznyi készpénzt foglaltak le a Wagnernél, mert hogy ők sem bíztak az orosz állami pénzintézetekben,
és
például az özvegyeknek, árváknak, vagy a sebesülteknek, mert ugye zsoldos csapatról volt szó, úgymond katonai magával, készpénzben adták oda a juttatásaikat. Tehát a terrorista csoport üzemeltetése, vagy hát ugye, ahogy a palesztinok nevezik meg az iszlám világ többsége, belértve egyébként a NATO-t, a Törökországot is látja, a szabadságharcosoknak napi költségeik vannak. És ha nincs internet, nincs elektromos állam, nincsen semmi, ami egy modern országban természetes, akkor vissza kell állni a készpénzforgalom. Tehát nem biztos, hogy az a terrorista vezető magánvagyonkája volt, nem is kizárható. Valószínűleg annak egy jelentős része a napi műveleti kiadások fedezésére szolgált. Valószínűleg már békeidőben is így működtek, ugyanis az elektronikus pénzmozgásokat az izraeliek le tudták volna követni.
A másik, ami újabb és újabb meglepetés faktorral áll elő, az a bizonyos alagútrendszer, amiről mindig szoktunk beszélni. Most ugye a napokban azért volt újra a középpontban ez a kérdés, mert hogy nagyon mélyen, extra széles alagút szakaszokat találtak, ahol kocsik is elférnek. Ez mennyire meglepő, hogy erre képes volt egyébként a Hamasz ilyen szintű rendszert kiépíteni?
Ugye itt ez nagyrészt igazolta azokat az izraeli vádakat, amelyek már nagyon régóta elhangzottak, hogy a Gázába bemenő beton jelentős részéből, meg betonacélból, meg egyebekből Hamasz infrastruktúrája lesz. Tehát már a korábbi, ugye azt tudni kell, hogy 2006 óta, ugye Izrael 2005-ben kivonult, 2006-ban van egy választás, amit a Hamasz meglepően demokratikus választás egyébként megnyer. Azóta nem volt, mert a Hamasz úgy volt vele, hogy ez örök időkre szól, tehát ezzel véget is ért a demokrácia Gázában. Tehát a Hamasznak 17 éve volt arra, hogy kiépítse ezeket, és előkerültek a régi műhold felvételek, amikor az izraeliek mutatták, hogy épült a kórház, és mellette ilyen alagút formájú betonelemeket öntöttek ki, hogy azt minek egy kórházba. Tehát, hogy erre voltak bizonyítékok, hogy ilyen építkezések is vannak, csak a világ nagy része azt mondta, hogy az izraeli vádaskodás, ez nem bizonyít semmit, miért ne lehetne egy kórház alatt is alagsor, például a holttestek tárolására, tehát voltak rá bizonyítékok. Itt inkább valóban az volt a meglepő, hogy ez milyen hosszú volt ez az alagút, mert valószínűleg miután az izraeliek jelezték, hogy ezt ők látják, a Hamasz más megoldást talált arra, hogy tovább építse ezeket az alagutakat, de úgy, hogy már légi felderítéssel ezt ne lehessen észrevenni.
Ha 17 évről beszél, és kicsit belegondolok, hogy mondjuk itthon vagy Európában bárhol milyen idézőjelben gyorsan zajlanak a nagy infrastruktúrák építései, akkor ez igazából extra gyorsnak számít számomra, hogy 17 év alatt egy ennyire komoly rendszert építettek ki.
Tudni kell, hogy rengeteg fiatal van Gázában. A teljes felnőtt népességnek majdnem a fele munkanélküli. Aki dolgozik, az is, hogy a kormányzatnak dolgozik, az 2006 óta a gázövezetben a Hamasz, vagy pedig a különféle nemzetközi segélyszervezeteknek, esetleg ilyen péksége van, élelmiszerboltja van, stb. Tehát munkaerőben nincs hiány. ez egy kiemelt állami feladat volt. Ugye a Hamas tudatosan készült már nagyon régóta. Ugye azt is látni kell, hogy 2008-9-ben kezdődött az első izraeli Hamas összecsapás, akkor is ugye tömeges rakétacsapást mértek Izraelre, jött az izraeli megtorlás. Tehát ezek a konfliktusok visszatérő jelleggel zajlanak. Ez a mostani inkább a méretében sokkal nagyobb, meg nyilván abban is, hogy egészen 2022. októberéig Izrael némi büntető visszabombázgással, egy-két infrastruktúra megsemmisítésével beélte. Most viszont, mivel izraeli területre tört be közel 3000 harcos terrorista, megint kiki döntse el, hogy minek nevezi őket, Izrael úgy döntött, hogy ezt most megoldja bármi áron. Nem is ez a probléma, hanem az, amit egyre többen kérnek számon Izrael, hogy és aztán mi lesz? Mert az és aztánra Izraelnek szemmel láthatóan semmi elképzelése nincs.
Mint ahogy több ellentétes nyilatkozat van ezzel kapcsolatban az ő részükről is. Van, hogy azt mondják, hogy ők nem elfoglalni akarják egyébként ezt a területet, aztán később azt mondják, hogy addig ugyan nem tudnak kimenni, amíg nem demilitarizálták ezt a környéket. Ön hogyan látja? Mi jön?
Ez egy megint bonyolult kérdés, mert onnantól kezdve, hogy Izrael elfoglal egy területet, a nemzetközi jog és a nemzetközi hadijog szerint ő felelős a polgári lakosságért. Azaz az embereket etetni kell, itatni kell, biztosítani kell nekik valamilyen minimális orvosi ellátást, tehát ott a rászorultság az óriási, egy idő után be kell indítani az oktatást, újra kell indítani a közműveket. Mindezt úgy, hogy mindenki tudja, hogy amíg az izraeli katonák bent vannak, mindenképpen rájuk fognak lőni. Az is hamaszos lett ebben a háborúban, aki nem az volt. Mert ha valakinek családtagjai, gyereke, gyerekei haltak meg, az onnantól kezdve nem fogja szeretni az izraelieket. Tehát most egy ilyen elképesztő gyűlölet spirál fut egyre feljebb a két fél között, ami szinte lehetetlenné teszi azt, hogy Izrael a szükséges újjáépítést egyáltalán megkezdje. Hiszen egészen egyszerűen nem lesznek meg hozzá a biztonsági feltételek, mert folyamatos támadás alatt lesz. Lehet, hogy naponta csak egy-kettő, de hát semmelyik izraeli katona nem fogja tudni, hogy épp ő lesz az, akire aznap RPG-vel vagy mesterlövész egy távcsöves puskával lelő, ami meg ahhoz fog vezetni, hogy az izraeli katonák bárki közelgő palesztin civilre rálőnek, mert robbanó mellén lehet rajta. Az amerikai mesterlövészt érdemes megnézni, vagy a bombák földjén, hogy az amerikaiak ugyanezt megélték Irakban, meg megélték egyébként Afganisztánban. És ez megint a nemzetközi sajtó meg megint mivel lesz tele? Egy idő után teljesen természetesen az izraeliek már megint palesztinokat lőttek le. A Hamas meg pontosan ezt akarja. Tehát, hogy itt valami nemzetközi újjáépítő csapatra lesz szükség, zömmel muszlim államokra, csak bennük meg Izrael nem bízik. Hiszen ugye ezen államok főleg Katar támogatásának köszönhetően erősödött meg a Hamas. Tehát itt azt nem látja senki, hogy lehetne Gázát pacifikálni, hogy lehetne újjáépíteni. Újjáépítés nélkül nincs pacifikálás. Az izraeliek nem véletlenül vonultak ki 2005-ben, mert egyszerűen belátták, hogy egy olyan területet, ahol négyzetkilométerenként, akkor egyébként még csak 4500 ember lakott, most már közel 6000, azt egészen egyszerűen katonailag nem lehet megszállni, illetve lehet, csak erre van egy formula, ezt még egy sziktábornok dolgoztak, és a nemzetközi irodalom átvette, hogy minden egyes, bocsánat, 50 lakosonként kell egy katona vagy rendőr ahhoz, hogy pacifikálják egy területet. Most könnyű kiszámolni, 2 millió lakos esetén ez azt jelenti, hogy Izraelnek állandó jelleggel több tízezer katonát és rendőrt kellene bent állomásoztatni a Gázában, úgy, hogy az első egy-két hónapban vagy egy évben folyamatos életveszélyben lennének.
Kik jöhetnek szóba egyébként? Mely országok? Például Egyiptom szóba jöhet?
Egyiptom ilyen? Mindenképpen, Jordánia mindenképpen, bennük valamilyen szinten még Izrael is megbízik. Kihagyhatatlanak a gazdag arab monarchiák az övölből, mert nekik van meg a kedvük, hogy ezt az újjáépítést megcsinálják, és nagyon fontos, hogy az iszlám világban erre megvan a hajlandóság is, Ugye az iszlámban a zakat, az adomány, az egy borzasztó fontos dolog. Tehát a gazdag muszlimoknak kötelességük segíteni a szegényeken. Ezt valószínűleg a gazdag alapmonáriák fel is fogják vállalni. De itt például én Izraelbe Katart nem biztos, hogy beengedném, mert ugye Katar több mint 10 éven keresztül a legnagyobb pénzügyi donora volt a Hamasznak. Tehát ez is hosszas húzavona lesz. Nyugati országok egy kis eszük van, nem akarnak befolyni, mert nem jöhetnek jól ki belőle, és aki a leglátványosabban távol marad, az meg Kína. Kína egyelőre az látszik, hogy Kína rettenetesen nagy hatalom akar lenni. Csak ehhez olyan helyzetekbe is bele kell állni, amiből csak rossz megoldások vannak, és Peking ezektől egyelőre távol marad.
Folytassuk az orosz-ukrán háborúval, és azzal kíváncsi vagyok az ön véleményére, hogy egyre több szakértő azt mondja, hogy kvázi fordult a kocka, és Oroszország van most komolyan fölényben, és Ukrajna bizony elég erősen veszít az esélyeiből.
Ez is érdekes dolog, mert a fronton semmi jelét nem látjuk ennek a dolognak. Ugye maguk a hadműveletek szó szerint megálltak, részben azért, mert mind a két oldal kifáradt, részben azért, mert jött a, ahogy a német szépen szokta mondani, az Unwetter, tehát leszakadt az ég, óriási sártenger borította el mindent, ugye ez az úgynevezett Rasputica, úttalanság, talán így lehetne magyarra fordítani, és most pedig extrém hideg jött, ami megint elsősorban lövészárkokban lévő katonák életét teszi pokollá. Ráadásul egyes nyugati források szerint, mert ugye az oroszok részéről erre semmi információ nincs, a rossz ellátás és higiéni és viszonyok miatt az orosz csapatok körében bizonyos régiókban megjelent az úgynevezett egérbetegség, más néven a hantavírus, ami több ezer orosz katonát fertőzött, meg nagyon súlyos tüneteket produkálva. Valóban most az látszik, hogy az Európai Unió bizonyos belpolitikai vitái miatt nem tud annyit segíteni az Egyesült Állam, Európán belüli, tehát nyilván nemzetközi politika. Az Egyesült Államokban meg már minden most a jövő novemberi elnökválasztásról szól, és ott a demokraták és a republikánusok közötti szájkaraténak esett áldozatul Ukrajna támogatása. De erre mi a jó megoldás? Az egyik, amit valószínűleg csinálnak is, hogy a nemzetközi sajtóban, meg minden fórumon azzal riogatnak, hogy most aztán vége lesz Ukrajnának, mert ezzel lehet növelni az Ukrajnának való segítségre való hajlandóságot. Tehát ez egy kicsit én azért riogatásnak tartom, mert jelenleg a hadműveleti helyzet ezt nem támasztja alá. Mostani időjárási viszonyok között egy nagyobb támadó művelet nem túl valószínű, ráadásul az idei év az mind a két oldalon a védelemről szólt. Mind az oroszok, mind az ukránok, különösen az úgynevezett stratégiai irányokban, ahol egy támadásnak főútvonalat, vasútvonalat fenyeget, vagy ketté lehet vágni a másik harcvonalát, ott ezeket a kritikus területeket mind a két fél több sor mélységben, aknamezőkkel, betonerődelemekkel, kiépített védelmi állásokkal erősítette meg. Ezeket még akkor is nehéz áttörni, ha járható a terep. Most pedig körülbelül áprilisig, májusig, amíg fel nem szárad a sár, a terep az nagyon nehezen lesz járható. Lényegében csak épített utakon lehetne háborúzni, azt meg mind a két fél belőtte. Tehát, hogy nem látni annak jelét, hogy nagyobb támadás valószínű lenne. Az oroszok próbálkoznak, ettől függetlenül valóban most inkább az oroszok támadnak, de Avgyívkát most már 4 hónapja majdnem beveszik, és még mindig ukrán kézen van, és a műhold meg a drónfelvételek alapján Avgyívka körül 3 oldalról már több száz kégett orosz harcjármű van mindenfelé. Tehát az oroszok irgalmatlan veszteségekkel pár tucat négyzetkilométert tudtak elfoglalni.
Mennyire reális ez a riogatás? Mi az ön szakmai véleménye, hogyha nem kap Ukrajna támogatást a továbbiakban Amerikától, akkor valóban, ha nem kap utánpótlást, fegyvereket, ugye nem csak anyagi támogatásról beszélünk, akkor valóban igazából elveszíti ezt a háborút?
Valószínűleg elveszíteni, de én nem hiszem, hogy nem fog kapni. Tehát a nyugatnak elemi érdeke az, hogy Oroszországot ne hagyja nyerni. Nem csak Ukrajna miatt, hogyha ez a precedens elterjed a nemzetközi közösségben, ugye, hogyha van elég erőm elég erős vagyok katonailag, elég határozott vagyok politikailag, akkor egy idő után, jó, hát némi veszteséget be lehet ezért vállalni, akkor egy idő után a szomszédos országtól területeket vehetek el, olajmezőket vehetek el, bármit elvehetek. Már voltak ilyen kísérletek, ugye Venezuelában Nicolás Maduro elnök az úgy döntött, hogy lerohanja a szomszédos Guyanát, mert rájött arra, hogy tulajdonképpen az az övé. Aztán Brazília nagyon gyorsan lebeszélte erről, mert a jóval erősebb Brazília is elkezdett mozgósítani. Tehát, de ez veszélyes precedens. Tehát, hogyha Ukrajna elvész, mondjunk bele, összeomlik Ukrajna. Megjelennek az oroszok itt a magyar határon, Kárpátalján. Ez még a kisebbik rossz. Megjelennek, lesz egy sokkal hosszabb, mert a Kaliningrádi enklávénál van egy pici, de lesz egy sokkal hosszabb orosz-lengyel határ. És ugye a két nép történelmileg erős idézőjelbe téve annyira jóban van egymással, hogy ez egy garantált fegyveres konfliktushoz vezethetne. Tehát egészen egyszerűen Ukrajnára szigetelő államként is szüksége van, Európának is, nem csak Oroszországnak, hogy a lengyelek meg az oroszok ne tudják összerúgni a port. Mert mind a két oldalról sajnos benne van ez a lehetőség. Szintén nagyon fontos az, hogy az amerikaiaknál ugye a védelmi miniszter egyik helyettese mondta azt, hogy gyerekek, az a 60x milliárd dollár, amit fegyvertámogatásként adtunk oda Ukrajnának, az úgy nézett ki, hogy odaadtuk a saját hadiparunknak, és ők ezért cserébe adtak Ukrajnának fegyvert, tehát ezt a pénzt, amit Ukrajnának kvázi segélyként adtuk, azt mind itthon költöttük el. Hiszen ugye amerikai fegyvereket, amerikai lőszert, amerikai technikai eszközöket adtunk ebből Ukrajnának, tehát ez nem úgy néz ki, hogy kidobtuk az ablakon. Én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb lesz megállapodás, de valóban minél később érkeznek meg ezek a támogatások, annál nehezebb helyzetbe kerül Ukrajna. Az meg már gyakorlatilag a legtöbb szakértő nagyjából késztényként kezeli, hogy Ukrajna sem most, sem a jövőben, nyilván az ukrán vezetés, meg az ukrán nép ezt még nagyon máshogy szeretné látni, nem lesz képes arra, hogy jelentősebb területeket visszavegyen katonai úton az oroszoktól, az oroszok által megszállt területekből.
Na nézzünk egy-két konkrétumot, hogy az elmúlt napokban mi történt, és kíváncsi vagyok a szakmai véleményére. Ukrajna állítólag kivédte Putyinnak az egyik szuper fegyverét, ez a bizonyos kínzál ballisztikus rakéta. Mi ez pontosan, és mekkora eredménye az tényleg szuper fegyvere, hogy Ukrajna ezt még jelenlegi támogatottságában ki tudta védeni?
Ugye a Kinjal az egy ballisztikus rakéta, ez az Iskandernek, ez egy szárazföldi önjáró, kerekes platformról indítható ballisztikus rakétának a légindítású változata. Ez azért minőségi ugrás, mert a legtöbb energia azzal vészel, amíg egy álló rakétát felgyorsítok. Itt viszont olyan gépekről indítják ezt a Kinjalt az oroszok, amik a hangsebesség kétszeresével repülnek, így a rakéta extrém gyors, becslések vannak 10-12 Mach, tehát a hangsebesség 10-12-szerese, ez körülbelül úgy kell elképzelni, hogy ez a rakéta másodpercenként 3-3,5 kilométer tesz meg, egy másodperc alatt 3 kilométert minimum. Ez, és valóban az oroszok ezt úgy reklámozták, hogy ez elfoghatatlan. Valószínűleg az is volt a háború kezdetén. Viszont utána az amerikaiak nekiálltak a meglévő rakétavédelmi rendszeréket fejleszteni, és ezt a Kinjalt amerikai Patriot rakétával fogták el Kijevnél. Ugye ez megint egy érdekes dolog, mert 3 kilométerrel vagy 3,5-rel jön az egyik rakéta, a másik másodpercenként 1 kilométerre megy elé, és nincs robbanó feje a Patriotnak, hanem kinetikus ütközéssel semmisíti meg. Tehát ha egyetlen másodpercet tévednek, akkor a kettő objektum egymástól 4,5-5 kilométerre van. Tehát ez valóban hihetetlen műszaki siker, de valószínűleg megtörtént, hiszen a háborúban mindenki tanul. A szovjetek is, bocsánat, az oroszok is rengeteget tanulnak a nyugati fegyverekről, meg a nyugat is rengeteget tanul az orosz fegyverekről. Mindenki kísérleti terepnek használja, nem csak ezt a háborút, az összes háborút mindenki kísérleti terepnek használja. Nyilván Moszkva számára ez egy pici blama, Olyankor azt is látni kell, hogy azokból a tapasztalatokból az oroszok is tanulnak, tehát már valószínűleg módosítják a Kinjar rakétának a repülési jellemzőit, manőverező képesebbé teszik, tehát mind a két fél, ez a folyamatos kard és pajzs, tehát mind a két fél rengeteget tanul, az oroszoknak is meg lesz erre a következő lépése.
A német katonák gyakorlatoznak közösen az ukránokkal már egy ideje, és most hír volt az, hogy mennek az orosz határhoz. Ez mennyire csak kommunikáció része, vagy mit jelent?
A NATO-nak van egy előretolt jelenléte a Baltikumban is, Romániában is. Tehát az, hogy német katonák mennek az orosz határa, ez inkább arról szól, hogy az a Németország, amely egyébként különösen a Merkel korszakban inkább minden kérdésben a cseh diplomáciát választotta. Tehát inkább mindig adott pénzt, vagy még több pénzt, csak a katonákat ne kelljen sehová elküldeni. Nem is arról volt elsősorban szó, hogy csökkenteni szerette volna Németország a katonai veszteségeket, hanem ugye annak Európában még mindig kicsit rossz íze van, a valóban német katonák érkeznek, mert két világháborúban is érkeztek sok-sok országba, és arra mai napig nem túl jól emlékezünk. Ez inkább itt arról szól, hogy Németország az új vezetés alatt, ugye az úgynevezett közlekedési lámpa koalíció, hogy szokták nevezni, az deklarálta, hogy sokkal nagyobb arányban képes és hajlandó a NATO kötelezettségének eleget tenni, nem csak pénzügyileg, hanem tényleges katonai szerepvállalással is. Ennek körülbelül ennyi jelentősége van.
Volt még egy rakétás hír, most már tudom, hogy Kinjar, legalább jól fogom megtenni a következőkben, de van egy másik, egy interkontinentális ballisztikus rakéta.
Megvárom, hogy
ön mondja ki, igen. Állítólag ez egy nagyon komoly eszköz. Mennyire fenyegető ez?
Mind az amerikai, mind az orosz úgynevezett hadászati triád. Ugye ezek azok az eszközök, amikkel nukleáris robbanófejeket célba lehet juttatni. Ez vagy az úgynevezett nehéz bombázó, vagy stratégiai bombázó, ilyen például az amerikai B-52-es, vagy a B-2, ugye a denevér bombázó lopakodó, vagy az orosz Tupolev 160 Blackjack. Ballisztikus rakétahordozó tengeralattjáró és Shiloh telepítésű úgynevezett interkontinentális ballisztikus rakéta. Mind a két országé borzasztóan el van öregedve. Az orosz is, nem kis részben még a 70-es évek végén vagy a 80-as években állt hadrendbe, meg az amerikai is. Mind a két fél most kezdett hozzálátni a lecserélésükhöz, mert az elavulások miatt szükségessé vált. Az Egyesült Államokban is óriási viták vannak, mert a ballisztikus rakéta program ott tart már, hogy a 4-500 rakétának a darabára lesz $150 millió, tehát a teljes program az lassan már karcolja a 100 milliárdot, mert ugye új silókat is, ilyen vasbeton védőépítményeket kell a föld alatt megépíteni. Nyilván ennek az ad nagyobb jelentőséget, hogy Moszkva hangsúlyozza, hogy igenis képes vagyok nukleáris csapásmérésre, mert új, szuper, legyőzhetetlen, mindenkinél jobb fegyvert állítottam hadrendbe. Ha úgy veszük, hogy a többi szuper, legyőzhetetlen, mindenkinél jobb orosz fegyver hogy működött, akkor valószínűleg ezek is annyira szuperek és legyőzhetetlenek, ugyanakkor ezeknek nagyon egyszerű feladatuk van, el kell hinni a másik félnek, hogy Oroszország képes a területére nukleáris csapást mérni, és ezt egyébként ettől függetlenül eddig is elhitték a nyugati országok.
Hogyha húzunk egy vonalat, vagy egy mérleget így év végén egyébként az orosz-ukrán háború kapcsán, akkor ezt fel lehet mérni, hogy az elmúlt majdnem két évben egyébként kinek a vesztesége nagyobb? Hír volt az is, hogy 350 ezer orosz katona halt meg már ebben a háborúban.
Hát azt inkább az ukránok mondják. Uh-huh. Ez a 350 ezer, ez a halottakra, meg a súlyos sebesültekre vonatkozik. Ezeknek körülbelül a negyede halott. De az akkor is nagyjából azt mondjuk, hogy most már olyan 80 és 90 ezer közötti orosz katona biztosan meghalt, és nagyon fontos, ebbe a Wagner vesztesége nincsenek benne, ez az orosz reguláris haderő vesztesége. A Wagner ehhez halottakban, megsebesültekben valószínűleg még több tízezer főt, akár 40-50 ezer főt is hozzátehetett, tehát ez csak az orosz reguláris haderő vesztesége. Az ukrán veszteségekre is csak beslések vannak, egyik fél sem kommunikál megbízható adatokat. Azt kell látni, hogy valószínűleg, mivel a háború nagy részében az ukránok védekeztek, még azokban az esetekben is, amikor a front szakasz bizonyos keskenyebb részein, ugye megindult ez a tavaszinak nevezett, de igazából nyári ukrán ellentámadás, a front szakasz többi részén vagy lövészárok háború, tehát mind a két fél az állásokból lövöldözött, vagy az oroszok támadtak. Tehát az ukrán veszteség valószínűleg valamivel kisebb, mint az orosz. Egyes becslések szerint ez lehet az orosz fele. Más becslések szerint inkább csak kétharmada. Akárhogy is nézzük, minimum egy 40-45 ezer ukrán katona már meghalt. És itt jön egy sokkal borzasztóbb adat, hogy fogalmunk nincs mennyi ukrán civil. Mert ugye ez csak a katonai veszteség. Az ukrán polgári áldozatok 10 000 főt mond az ENSZ, picit kevesebbet, mert az ENSZ-nek csak azokra a régiókra van rálátása, ami ukrán kézen van. Hogy például Mariupol ostrománál, ami egy több százezres város volt, és hónapokig zajlottak körülött a harcok, mennyi civil halt meg, az ENSZ-nek sose tudjuk meg, mert Moszkva például mobil krematóriumokat is odavitt, és a holttesteket is elégették, hogy nyoma ne maradjon az áldozatoknak, amennyire tudjuk. Tehát, és azt tudjuk, hogy az ukránok által felszabadított részen mennyi bucsamegipriny volt. Hogy az orosz kézen lévő részeken mennyi ilyen brutális cselekedetet követett el az orosz haderő, azt megint soha nem tudjuk meg, ha csak fel nem szabadítják az ukránok, de erre meg sajnos nincs túl nagy valószínűsége.
Összességében hogyan látja az elmúlt év eseményeit?
Hát ezt többen többször elsütöttük már, ugye Remarque-nak a híres regényének a címét szoktuk kicsit plagizálni, hogy nem nyugaton a helyzet változatlan, hanem keleten a helyzet változatlan. Tehát ha belegondolunk, 22-ben ugye volt egy nagy orosz támadás, ami elfoglalta Ukrajna területének közel a 40%-át. Fenyegette a fővárost, Harkivot, Donyeckot, aztán jön egy nagy ukrán ellentámadás, előtte egyébként az oroszok egy csomó részről, mert rájöttek, hogy nem tudják megtartani, maguk vonultak ki. Összességében véve a 22-es évben ilyen oda-vissza több mint 180 ezer négyzetkilométer cserélt gazdát. Tehát hatalmas nagy mozgások voltak a frontban. A 23-as évben pár száz négyzetkilométerről beszélünk. Tehát igazából ebben az évben inkább a védekezés dominált, mind a két fél próbált támadni, de mivel nagyon jól kiépített védelmi vonalai vannak mind a két oldalnak, itt minimális térnyerések történtek. Kedvenc példám ugye a Bakhmut, amit a megközelítéstől számítva 8,5 hónap után vesznek be az oroszok. Tehát egy vecsés, tehát magyar viszonyban egy vecsés méretű kisvárost 8,5 hónapig támadtak az oroszok, hogy el tudják foglalni. Ugye a nagy ukrán ellentámadásban nagyjából egy 3,5 hónap alatt sikerült egy 12 kilométer széles szakaszon a hegyénél 15 kilométert előre menni. Tehát ez újra vívják jelenleg az első világháborút Ukrajna keleti részén. Tehát lövészárok rendszerek, irgalmatlan tüzérségi tűz, csak ennek a borzalmait még növeli a modern technika. A drónok, a fejlett felderítő rendszerek és minden egyéb.
Mit vár a következő évtől? Maradjunk még akkor az orosz-ukrán helyzetnél.
Majd, hogy nem ugyanezt. Tehát áprilisig, májusig, amíg fel nem szárad a száraz, az véget nem ér az úgynevezett Rasputyica, addig minimális manővereket, tehát inkább mind a két fél tüzérséggel, tehát a katonáknak nem lesz jobb, mert ugyan nem kell nagy támadásokra kimenni a lövészárokból, de mind a két fél tüzérsége folyamatosan pusztítani fogja a másiknak a technikáját, meg az élőerejét. Némi orosz támadás várható, mert nem szabad elfelejteni, hogy márciusban orosz elnökválasztás lesz, és bár ugye Dmitri Peszkov szóvivő már augusztusban bemondta, hogy Putyin úgyis 90%-ban nyerni fog, és ebben én is abszolút biztos vagyok, tehát hogy egész biztos, hogy újra fogják választani az orosz elnököt, de azért ott valami siker kell. Azért ez a siker a szintén, hát békeidőben is 21 néhány ezres Avgyívkának az elfoglalása lesz, amivel Oroszország egy tapottat nem jut közelbe a háború legyőzés megnyeréséhez, és annak függvényében, hogy mennyi nyugati támogatás érkezik, esetleg valamikor május-júniusban lehet valami nagyobb ukrán támadás, de ez valóban elsősorban attól függ, hogy kap-e, és ha igen, mennyi korszerű fegyvert kap Ukrajna, nem tudjuk, ugye ez szó szerint a jövő zenéje, nagyban függ attól, hogy Európán belül milyen döntések születnek, és még jobban függ attól, hogy az amerikai Egyesült Államok két nagy párt hogy egyezik meg egymással, de összességében, mivel miközben éppen jelenleg nem nagyon támadnak a felek, megint mindenki gőzerővel mélyít és erősíti a védelmi vonalait, amiket még nehezebb lesz áttörni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha csak nem történik valami földcsúszamlásszerű belpolitikai változás Ukrajnában, mondjuk ad abszurdum egy orosz barát vezetés kerül hatalomra, 0% a valószínűsége, vagy hirtelen, vagy Putyinnal történik valami 71 éves, tehát az ő sem hallatatlan, de nem valószínű, hogy olyan jönne helyette, aki rögtön békét akar kötni. Tehát ha csak teljesen meg nem változik vagy az orosz, vagy az ukrán politika, akkor körülbelül a következő év is nagyjából ugyanolyan lesz, mint az idei.
Az első sok után tavaly is, meg idén is az izraeli események után mindenki megtanult azt a szót, hogy eszkaláció, hogy ettől retteg mindenki jelenleg 2023 végén, hogyan látja egyik vagy másik helyzetnél. Lehetséges ez az úgynevezett eszkaláció, átterjedhet a háború?
Úgy gondolom, orosz-ukrán viszonylatban nem. Tehát az elmúlt majd két év az tényleg arról szólt, hogy a NATO is, meg az oroszok is visszatért a régió bevált hidegháborús rutinhoz. Tehát ebből a szempontból kész szerencse, hogy még vannak olyan idősebb diplomaták, katonák, akik még emlékeztek arra, hogy hogy működött ez 91 előtt. Ha eddig nem eszkalálódott, ezután már még kevésbé valószínű. Tehát ez a konfliktus inkább arról fog szólni, hogy majd egyszer lassan lecsendesedik. Tehát lassan, ugye az orosz védelmiszter azt mondta, hogy 25-ig biztos háborúzni fogunk. Tehát a 24-es év valószínűleg még arról fog szólni. Nem túl valószínű egyébként ez a gázai konfliktus esetében sem. Izrael biztos legyőzi a Hamaszt. Iránnak a másik kinyújtott keze a régióban az a Hezbollah Libanonban. A Hezbollah az inkább csak lövöget. Tehát inkább csak csipkedi Izraelt. Ahhoz képest, hogy a legnagyobb irreguláris haderő a Hezbollah térségben, tehát nem állami, de harckocsiai vannak, tüzérsége van, hajó elleni rakétái vannak, tehát a Hezbollahot Szíria, Irán, meg az oroszok elég rendesen felfegyverezték. Ahhoz képest a Hezbollah nagyon mérsékelt, mert Izrael is befenyítette őket. Ugye az izraeli védelmiszter közölte, hogy ugyanazt, amit Gázában megcsináltunk, bármikor meg tudjuk csinálni, Beirutban is. Tehát ne tessék minket provokálni. Ugye a huti lázadók, akik Jemenből lövögetik rakétákkal Izraelt, meg fenyegetik a hajózás, azok meg valószínűleg az egész világ haragját magukra vívják, hiszen ez a világ egyik legfontosabb szállítási útvonala. Tehát itt még ad abszolút az is előfordulhat, hogy szintén a hutikat is Irán támogatja, hogy itt esetleg a nyugatiak meg Kína közösen lép fel. Ráadásul, hogy ez pont a karácsony előtti forgalmat akadályozza meg. Ugye most már a legtöbb nagy hajózási társaság bejelentette, hogy a hajó inkább megkerülik Afrikát, de nem mennek be a Vöröstengerre. Ez meg azt jelenti, hogy a hutik magukra haragították Egyiptomot is, mert Egyiptomnak két aranytojást tyúkja van, az egyik a turizmus, a másik a szuezi csatorna. És Irán sem akar eszkalációt. Irán nagyon kényelmesen ül a háttérben, az általa finanszírozott pénzet, kiképzett és felszerelt milíciák, terrorista csoportok pedig helyette háborúznak, Irán meg szétteszi a kezét, hogy ez nem én vagyok.
Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm a lehetőséget.
Önöknek pedig a figyelmet, és engedjék meg, hogy a teljes táb nevében nagyon boldog, békés, áldott karácsonyt kívánjak önöknek, és egy hét múlva újra ostrom itt leszünk a két ünnep közt is egyfajta évvégi összefoglalóval. Viszontlátásra!